Jó estét, sziasztok! De jó benneteket látni, együtt lenni advent harmadik vasárnapján. Hogy nézzek benneteket, de jó mindenki! Martin, Dóri, Rózsa. Mert láttam az arcán, hogy az én nevemet miért nem említette meg? Úgyhogy, és wow. Milyen, csak így arról álmodoztam minap, hogy olyan áldott volt a Balatonon együtt lenni a gyülekezeti hosszú hétvégénken. Milyen jó lehetne, ha mindig így együtt lehetnénk, nem? Mindig, és csak, és a mennyben ez fog történni, és addig is sokat vagyunk együtt, és csak bátorítalak arra, hogy hívj meg valakit magadhoz, hívját egy teára, egy kávéra, egy vacsorára, egy reggelire, egy ebédre, egy közösségre, és mert amikor Krisztus bennünk lévő élete, és Krisztus élete a másikban találkozik, akkor ott csak nagyon nagy dolgok születnek, bátorodások, úgyhogy ja, csak nagyon jó látni még egyszer benneteket. Itt van velünk Pirgi Budapestről. Igen. Pirgi. És ma meg szeretnénk nézni, na, ma advent harmadik vasárnapján két látogatást szeretnénk megnézni. Máté és Lukács evangéliumából. Két látogatás, ahol a bébi Jézust, lehet, hogy nem mondjuk így magyarul, a csecsemő, kisded, kis. Köszönöm, a feleségem írja a beszédemet aztán. A kis Jézust meglátogatták, és csak bátorítalak arra, hogy ahogy így közeledünk karácsony felé, négy evangélium van, Máté, Márk, Lukács, János, és ebből kettő, Máté és Lukács kifejezetten sokat ír Jézus születéséről, és a körülményekről, és a különböző eseményekről a születése körül. És csak érdemes elővenni, és olvasni, és elmélkedni, és felkészíteni a szívünket, és elmélkedni. És hagy mondjam el miért? Azért, mert az elmélkedés az segít bennünket abban, hogy kilépjünk az élet szituációkból, amelyekben vagyunk, és Isten gondolatait behozzuk az életünkbe, Isten nézőpontjával tekintsünk az életünkre. És amikor elmélkedünk ezeken az igazságokon és történeteken, akkor a Szent Szellem segít más szemmel nézni a saját életünket. És segít bölcsen élni az életünket. Mert gondolkodunk, nem csak fogyasztók vagyunk, hanem emésztők is vagyunk. Ez fontos. Ezért mondják, hogy meg kell rágni az ételt 40-szer. Mert hogy fontos, hogy aztán jól meg legyen emésztve, és hogyha jól meg van emésztve, akkor az jó. Oké, és éppen ezért fontos az, hogy megrágjuk és gondolkodjunk. Gondolkodjunk azokra a dolgokra, amelyek ott le vannak írva, mert így kapjuk meg Isten nézőpontját az életünkre. Oké, úgyhogy ezt fogjuk tenni, és mit szólnátok hozzá, hogyha két írás részünk van, és az igére fel kell állnunk, hogy olvassuk az igéből, kérlek álljatok fel. Két írás részünk van. Az első az Lukács 2. Két látogatás. És jövő héten 18-án csak tényleg egy különleges alkalmunk lesz, és csak szeretnénk ezt a termet megtölteni, és szeretnénk azt, hogy az evangélium nagyon világosan elhangozzon, és Isten megdicsőjön, és szívek megérintődjenek Isten Szent Szellem által. Úgyhogy Lukács 2, 10-től 8-tól. Lukács 2-8-tól. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, akik kint a mezőn örködtek éjszaka a nyájuk mellett. És íme az Úr angyala megjelent nekik, és körülragyogta őket az Úr dicsősége. Ők pedig nagyon megrettentek. És az angyal így szólt, ne féljetek, mert ímé nagy örömöt hirdetek nektek, amely minden nép öröme lesz. Mert Dávid városában ma megszületett nektek az üdvözítő, aki az Úr Krisztus. Ez pedig a jel számotokra. Találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal együtt, akik Istent dicsérték, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek az angyalok tőlük a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el Betlehembe, és lássuk meg-e dolgot, amelyet az Úr kijelentett nekünk. Elmentek hát nagy sietve, és megtalálták Máriát és Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták a gyermek felől kapott kijelentést, és akik csak hallották, mind elcsodálkoztak azon, amit a pásztorok mondtak. Mária pedig mindezeket a dolgokat megjegyezte, és a szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és dicsérve Isten mindazokért, amiket hallottak és láttak, úgy, ahogy az nekik megmondatott. Máté 2, első verstől. Amikor megszületett Jézus a júdei Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe. És ezt kérdezték, hol van a zsidók újszülött királya? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. Heródes király nagy megdöbbenéssel hallotta ezt, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És összegyűjtve a papi fejedelmeket és a nép írástudóit, tudakozódott tőlük, hol születhet meg Krisztus. Azok pedig azt mondták, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, és te, Betlehem, Júda földje, semmiképp sem vagy a legkisebb Júda főhelyei között, mert belőled származik az a fejedelem, aki pásztorolja az én népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titkon hívatta a bölcseket, pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét. Elküldte őket Betlehembe, és azt mondta, menjetek el, gondosan kérdezősködjetek a gyermek felől, és ha megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és tisztességet tegyek neki. Ők pedig a király meghallgatása után útra keltek. És íme, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük ment mindaddig, amíg meg nem érkeztek. Akkor megállt a hely felett, ahol a gyermek volt. A csillagot látva, igen nagy örömmel örvendeztek. Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és arcra borulva hódoltak neki. Majd kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. És mivel álomban intést kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek haza. Ez az Isten igéje. Atyánk, köszönjük neked, hogy ilyen bőséges kijelentést adtál nekünk a te fiadról, megváltóról. Mind azért, hogy világosságot kapjunk, és azért, hogy elmélkedhessünk ezeken. És továbbra is vezesd a közös együttlétünket ahogy elmélkedünk az Úr Jézusról a te jelenlétedben. Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. Két látogatást olvastunk fel, és ez nem azt jelenti, hogy kettő volt. János evangélium a 21. fejezetében azt mondja, hogy a világ sem tudná talán befogadni a könyveket, ha minden le lenne jegyezve, amit Jézus tett, vagy tanított. Ezek körültekintően kiválasztott történetek, amelyeket a Szent Szellem kiválasztott, azért, hogy tudasson velünk valamit, és hogy elmélkedhessünk rajta. Az első történet, amit látunk, azok a pásztorok, az a pásztorokról szóló történet, akik kint voltak a mezőn, éjszaka. És amikor kint voltak éjszaka, egyszer csak angyal jelent meg nekik. És hatalmas világosság, hogy Isten dicsősége ott volt. Isten úgy választotta, úgy döntött, hogy Izraelben az összes ember közül először pásztorokkal tudatja az örömhírt, hogy Jézus megszületett. A messiás eljött. Nem politikai vezetőket szólított meg, Isten nem vallási vezetőket szólított meg, csak hallgass figyelmesen, Isten szolgálni fog feléd az üzenetben. Hanem pásztorokat. Pásztorok ebben a társadalomban a társadalmi ranglétra alján helyezkedtek el. Nem kiváltságos emberek voltak. Sőt, sokszor kirekesztettek voltak. A zsidó vallási előírásoknak sokszor nem tudtak megfelelni a munkájuk miatt. Kirekesztett, hétköznapi, közönséges, egyszerű emberek. Isten úgy döntött, hogy velük tudatja először az örömhírt. Nekik mondja el először az örömhírt. Ha megnézzük a társadalmunkat, a világ országait, a világ történelmet, azt látjuk, hogy az elit, a klérus, vagy a politikusok, vagy a gazdag és jómódú emberek általában ők azok, akiknek megy a szekér, és aztán az átlag emberek pedig el vannak felejtve. Istennél ez nem így van. Istennél ez nem így van. Isten szereti az embereket. Isten szereti a hétköznapi embereket. Isten szereti az egyszerű embereket. Az evangélium tele van történetekkel, ahol egyszerű emberek találkoznak Jézussal, ahol Jézus egyszerű embereket érint meg. Már az a tény is beszél erről, hogy maga Jézus egy egyszerű családba született. Isten emberré lett. Isten testet öltött. Egy egyszerű családba. Egyszerű körülmények közt. Nem volt hely számára a vendégfogadóban. Ő tényleg ragaszkodik az egyszerű emberekhez. 34. Zsoltár 19. verse azt mondja, hogy közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebhet lelkeket megsegíti. Hova van közel az Úr? Kikhez van közel? Megtört, egyszerű, összenyomott emberekhez, akik nem tudják azt mondani, hogy nekem hatalmam van, nekem gazdagságom van, nekem mindenem megvan. közel van az Úr a megtört szívekhez. De nem csak ez van ebben a történetben. Ezek a pásztorok egy kicsit másak voltak, mint az átlag pásztorok. Mert ez a hely más volt, mint az átlag hely. Betlehem Jeruzsálemtől 6 kilométerre helyezkedik el. És Betlehem környéki legelőket arra használták, hogy a juhokat, a bárányokat, amelyeket a templomi áldozatra legeltették és tenyésztették, azokon a legelőkön legeltették őket. Hogyha azt mondtad abban az időben, hogy Betlehem környékén a juhok, vagy legelői, akkor mindenkinek az áldozati bárányok jutottak az eszükbe. Ez egy különleges hely volt. Volt a közelben egy torony, aminek az volt a neve, hogy Migdál Éder, a Biblia több helyen ír erről, ahol a pásztorok innen nézték a hatalmas nyájakat, és őrizték, és ezek olyan nyájak voltak, amelyek áldozatra voltak számva. Főként a páska áldozatra. Ezek a pásztorok, akik ott voltak, Isten őket szólítja meg. Ezek a pásztorok a torony aljában azt mondják, hogy ott volt egy hely, amikor a bárányok szültek, vagy ellettek, akkor a kisbárányok ott születtek meg. És ezek a pásztorok fogták és megvizsgálták ezeket a kis bárányokat, és gézbe kötötték, és betették egy jászolba, egy kő jászolba. Azért, hogy ne tegyenek kár magukba. És hogyha úgy találták, hogy ezek a legjobb bárányok, tökéletesek és hibátlanok, akkor alkalmasak voltak, ahogy felnőttek, hogy áldozati bárányok legyenek. Hogyha pedig hibásak voltak, akkor mentek a többi bárányhoz, akik nem annyira különlegesek. Istennek úgy tetszett, hogy ezeket a pásztorokat szólítsa meg, akik olyan bárányokkal foglalkoztak, amelyek áldozatra voltak tartva, hogy ők legyenek az elsők, akik meglátogatják a megszületett Jézust. És ahogy meglátogatják, megláthatják Isten bárányát. Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit. János 1.29-ben. Úgyhogy az örömhír halva a pásztorok felkerekedtek, elmentek, és megtalálták ezt a családot, a szent családot. És látták, és ott volt a jel, egy csecsemő, bepólyázva. Minden egyes ember, aki erre a földre születik, úgy születik, hogy éljen. Kivéve Jézus. Jézus úgy született, hogy meghaljon. Ő ezért jött, hogy meghaljon. Ő ezért jött a földre, hogy meghaljon. És az első látogatói olyan pásztorok voltak, akik bizonyságot tehettek róla, hogy igen, ő az a tökéletes, ő az a hibátlan bárány, aki elveszi a világ bűneit. A második történet, amit olvastunk, az bölcsekről szól, akik keletről jöttek. Nem tudjuk, hányan voltak. Így van, vannak, akik azt mondják, hogy hárman, de nem hárman voltak. A Biblia nem mondja, hogy hány bölcs volt. De keletről jöttek, és ők is érdekes emberek voltak. A pásztorok hétköznapi emberek, közönséges emberek, átlag emberek, mint az emberiség 95%-a. De ezek a bölcsek, ezek tudósok voltak. A görög szó az a mági, ami azt jelenti, hogy mágusok, ami azt jelenti, hogy ők a csillagokkal foglalkoztak, de tudós emberek voltak ebben a korban, polihisztorok, akik tudománnyal foglalkoztak, csillagokat vizsgáltak, akár asztrológiával foglalkoztak, és különböző királyok udvartartásába voltak, mind Dániel idején is a mágusok, És ezek tudós emberek voltak. És ők vizsgálták a csillagokat, és egy alkalommal felfedezték, hogy van egy új égi jelenség, egy csillag, vagy valami olyasmi, ami feltűnt az égen, amit eddig nem találtak, lehet, hogy utána néztek, a korábbi évszázadok megnézték, hogy volt-e ilyen jelenség, és nem volt. És aztán arra a következtetésre jutottak, hogy ez valami új király születését jelenti. Ők Babilóniában voltak, vagy Perzsiában, ahol Dániel proféta 550 évvel Krisztus előtt is élt. És ahol Dániel sokszor profétált a messiásról. Egy időben ő volt a mágusoknak a vezetője, a bölcseknek a vezetője. Hatással volt rájuk. Valószínű, hogy ismerhettek proféciákat, jövendőléseket a messiásra vonatkozólag. Az egyiket például, kifejezetten, amelyet Bálám szájába adott Isten, aki egyébként Babilónia közeléből származott, 4 Mózes 24-ben, a 17. versben, amely arról szól ez a profécia, hogy látom őt, mondja Bálám, de nem közel. Nézem őt, mondja 1450 évvel Krisztus előtt, de nem most. Csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. És ezek a bölcsek tényleg bölcsek voltak. Elmélkedtek, és összekötötték a csillagot a csillaggal. És arra a következtetésre jutottak, hogy nagy király születik, a zsidók királya, aki egy nap a világ királya is lesz, és jöttek, hogy hódoljanak, hogy imádjanak. Nem csak, hogy az utcát kellett átlépniük, vagy a város másik részébe kellett átmenniük, hanem messziről több ezer kilométert kellett utazniuk, ahhoz, hogy hónapokba telt az utazás és az előkészület. És eljöttek Jeruzsálembe, ahol senki nem tudott a király születéséről, ahol a hitetlenségnek egy környezete volt, a kemény szívűségnek egy környezete. Megkérdezik, hogy itt van-e a zsidók királya, aki most született. Heródes csodálkozott. Megkérdezte az írástudókat, hol fog megszületni a zsidóknak a királya. És ők Mikeás 5-öt, a második verset idézték, hogy de te Efratának Betleheme, kicsiny vagy ugyan a Júda ezrei közül, de belőled fog származni a fejedelmi pálca, a királyi bot, és te fogsz uralkodni Izraelen. Betlehem az a hely. Köszönték szépen, és elindultak Betlehembe. A csillag újból megjelent, vagy ez az égi jelenség. Sok mondani valóm lenne erről, de most nem fogom elmondani. Meg sok más ponton, de most nem tudjuk ezeket kifejteni. És megérkeztek. Megállt az égi jelenség a ház felett, amelyben Jézus volt, a kis Jézus volt. És ahogy odaértek, hódoltak, és imádtak, és ajándékokat hoztak. Szívvel jöttek, bölcsességgel, elmélkedéssel és meggyőződéssel. Nem fogyasztó emberek voltak, nem felszínes emberek voltak, gazdag emberek voltak, jómódú emberek voltak, de szellemi éhség volt bennük. Jöttek, hogy imádjanak, hogy hódoljanak a királynak. És hoztak 3 ajándékot. Így van? Melyik volt az a 3? Aranyat, tömjént és mirhát. Ez a 3 ajándék, amelyet hoztak, 3 különböző dologról szól, ahogy hódoltak. Az arany, amelyet hoztak, az a királyoknak szól. Arany a királyoknak szól. Megértették, hogy ez a csecsemő, ott ő király. Pogányok hoznak aranyat. Pogányok fognak hozni kincseket, mondja a Jelenések könyvenek a vége. Királyok fognak hódolni, és királyok fognak hozni gazdagságot. Jelenések 21-ben, ha jól emlékszem. Ők hoztak, mert az a csecsemő, aki ott fekszik a jászolban, ő nagy király. Ő nagy király. Lukács 1-ben az angyal azt mondta Józsefnek, hogy ő nagy lesz. A Time magazin készített egy összeállítást körülbelül 10 évvel ezelőtt. A világ történelemben él legnagyobb emberekről. A legelső helyre Jézus Krisztus került. A világ történelemre legnagyobb hatással lévő ember a szekuláris Time magazin szerint Jézus Krisztus volt. Jöttek és hódoltak a királynak arannyal. De aztán hoztak tömjént. A tömjén az egy ilyen gyantás, gumis anyag, amit Arábiában egy fából nyernek ki a fának a váladéka, úgymond. És ezt papok használták illatáldozatra. Ennek köze van a papsághoz. Hozta, mert Jézus nem csak király, hanem Jézus pap is. Sőt, ő főpap. Jézus egy olyan személy, aki nem csak király, mint egy földi uralkodó, aki uralkodik a királyságok felett, és megvan az ő királysága minden királyság felett, és egy nap csak az ő királysága van meg, hanem Jézus főpap. Valaki, aki nagyon-nagyon-nagyon-nagyon közel van Istenhez. Valaki, aki szemtől szembe van Istennel. Valaki, akinek az egész élete, és minden gondolata, és minden lélegzete, és minden motivációja kedves Isten előtt. Ő főpap, Isten előtt van. De főpap, az azt is jelenti, hogy az egyik keze Istenen van, és a másik keze pedig rajtunk van. Közben járó. Hogy ő nagyon-nagyon közel van Istenhez, szemtől szembe, és az ő keze rajta van a mindenható Istenen, és az ő keze rajta van az egyszerű emberen, és a kettőt összehozza, összehúzza, hogy ne legyen levegő közte, hogy egyé váljon. Főpap, és felismerték, különleges személy, király, és főpap. És aztán a harmadik, amit hoztak neki, az a mirha. Ez egy különleges, hasonlóan ilyen gyantás anyag, amelyet Arábiában nyernek ki, úgy szintén egy fából. És a mirhát azt olyanoknak szokták hozni, akik meg fognak halni. A mirhát legfőképpen a halottak megkenésére használták. A halotti test balzsamozására használták. Nagyon erős illata van. Éppen ezért a halott, ahogy elkezd bomlani, ezt a szagot, a mirha, ezt a szagot a mirhának az illata felülírja. Szenvedésről szól a mirha. Halálról szól. Nem tudjuk, hogy hogy. A Szent Szellem így akarta. De ezek a pogány, szellemileg éhes emberek megértettek valamit Jézus felől. Hogy ő azért jött, hogy meghaljon. Ő azért jött, hogy szenvedjen. És furcsa dolog egy csecsemőnek mirhát hozni. De ez a csecsemő, ez pontosan ezért jött, hogy szenvedjen és meghaljon, és hogy szolgáljon, és hogy adja az életét váltságul sokakért. Tetszik nekem ebben a két történetben először is Istennek a szíve. Látjuk Istennek a szívét. Isten túllép megszokott dolgokon, túllép berögzöttségeken, és ő lép emberek felé, akik lehet, hogy nem is keresték őt, hétköznapi emberek felé. Mint a pásztorok, akik nem keresték, de ő keres, ő akar, ő utána megy. És aztán Istennek a szívén, hogy Jézus azért jött el. Ez a kisgyermek azért született, hogy bárány legyen. Ő legyen a bárány. Gondolj bele az elmélkedésünkbe ma este. Isten emberré lesz, és bárányi természete van. A megöletett bárány. Láttál már bárányt? Így van. Láttatok már bárányt? Bárány. Néz. Néz. Bántják. Nem tudja megvédeni magát. Nem tud semmit se csinálni. Ártatlan. Áldozat. Mészárszékre viszik. Nem szól. Jézus nem szólt. Ezért jött. Szolgált. Egy bárányi természet. És nem szól. Isten alázata. Mikor azt mondjuk, hogy Isten nagy, akkor sok mindenre lehet gondolni, hogy miért nagy Isten. Isten nagy, mert ő mindenható. Isten nagy, mert ő mindentudó. Isten nagy, mert ő végtelenül hatalmas. Isten nagy, mert ő egy nap minden ellenségét el fogja nyomni, mint egy bogarat. De mikor azt mondjuk, hogy Isten nagy, meg kell értenünk ennek a szívét, hogy Isten nagy, az azt jelenti, hogy Isten alázatos, hogy Isten bárányi természettel bírt, hogy Isten a keresztre megy, hogy Isten 2 Korintus 3.15-ben megfeszítetett erőtlenségben, hogy aki ott van a kereszten, az kicsoda? Isten! Úgy érted, az az Isten, aki alkotott mindent? Az eget és a földet, a csillagokat, az embert? Az az Isten, aki nem lehet kihívni semmiben, mert szuverén, és azt tesz, ahogy akar tenni, és senki nem hívhatja őt ki, és senki nem tanácsolhatja őt. Az az Isten, aki örök és végtelen bölcsességgel bír az örökkévaló múlttól az örökkévaló jövőig? Igen, az az Isten függ ott a kereszten. Ezért mondja az Pál apostol, hogy a kereszt bolondsága. A keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek. Én nem akarok ilyen Istent, mondják emberek olykor. Én nem akarom ezt. Én nagyot. Meg erőset, meg én egy olyan Istent akarok, aki Harley Davidsonnal bejön. Tudod, egy olyan Istent akarok. Teljesen mindegy, hogyha focit szereted. Tudod, aki jön, és háromszor úgy cselez, mint Messi. Tudod, én egy olyan Istent akarok, aki nagy, és erős, és hatalmas. És hogyha valaki kekeckedik vele, akkor tudod, vissza tud neki szólni. Vissza tud neki ütni, meg tudja védeni magát. Mert egy ilyen világban vagyunk. De ahhoz, hogy Isten megnyerhessen bennünket, hogy megnyerhesse a szívünket, és hogy megválthassa az életünket. Isten emberré lett, és bárányi természete volt. És mikor vádolták, száját nem nyitotta ki. És amikor csúfolták, nem tett semmit. Nem bírja megvédeni magát. Hát nem ő Isten. Hát nem erős. Hát nem hatalmas. Megfeszítetett erődlenségben. Erődlenségben. Nem értem. Nem logikus számomra. Nem értem. És ezzel együtt azt mondja az írás Pál apostol, hogy amikor mi erőtlenek vagyunk, akkor vagyunk erősek. Amikor mi gyengék vagyunk, akkor vagyunk erősek. Amikor mi feladjuk az életünket, és a kereszthez visszük, és az oltára tesszük, akkor vagyunk erősek. Jézus élete rajtunk keresztül akkor nyilvánul meg. Ezt sem értem, én nem akarok gyenge lenni. Én nem akarok erőtlen lenni. Én nem akarok ott lenni, hogy nem tudom, hogy mit kell most csinálnom. Én nem akarok tanácstalan lenni. Én nem akarok összetört lenni. Én nem akarok gyenge lenni. Én nem akarok képtelen lenni. Én nem akarok alkalmatlan lenni. Én alkalmas, erős, képes, nagyszerű, csodálatos, brilliáns akarok lenni. Az akart Sátán is. De Isten egy másik úton jár. Egy olyan úton, amelyet soha nem fogunk megérteni, de egy olyan úton, amelyen vele mi is járunk, és megízlelünk. A másik ezekben a történetekben nem csak Isten szíve, hanem az imádat szíve. És hogy fejezzem be ezzel. Amikor jöttek a bölcsek, és hódoltak, és arcra borultak, és hozták az ajándékukat, ez imádat. Mit hozol te? Mit hozunk mi az Úr Jézushoz? Figyelj jól! Mit hozunk mi? Mit hozol te? Most karácsonykor, most adventkor, ma este, vagy holnap reggel, vagy holnap délben, vagy holnap este. Mit hozunk mi ő elé? Hozunk-e hódolatot? Megértjük-e, hogy ő király? És ő királyok királya, és az uraknak az ura. Hozunk-e imádatot, megértve, hogy ő a főpap, aki az egyik kezét Istenre teszi, a másikat pedig rám, és nincs köztünk többé távolság. Hozunk-e áhítatot, szívből jövőt, ahol megértjük, hogy ő azért jött, hogy szenvedjen, mirha, azért született, hogy meghaljon. Értem. Értem? Arra gondoltam, hogy hozhatunk hálaadást, nem? Egy ilyen panaszkodó világban, vagy akár egy panaszkodó negatív, vagy hitetlen közegben, vagy Magyarországon, ahol sok mindenki panaszkodik. Csak hozhatok ma este, meg holnap reggel, meg holnap, meg karácsonykor, meg az életemben hálaadást. Hálaadást. Hozhatok dicséretet, hozhatok magasztalást, hozhatok imádatot. Az imádat az az, figyeljetek csak ide, az imádat az az, amikor őrá fókuszálok, és az egész szívemet nekiadom, és az egész lényemet feladom. Az imádat az egy önfeladás, egy alárendelés. és a Isten lényének. Aztán mit szólsz ehhez? Mit tudok hozni Istennek? Aranyat? Tömjént? Mirhát? Lehet, hogy legtöbbünk ezt nem tartogatja otthon a spájzba, ezeket a dolgokat. De máskor tudok hozni megtörtséget. A szívemben lévő zűrzavart, gyengeségben, Istenhez. Isten, én téged akarlak. Nem látok tisztán. Kérdéseim vannak. Kétségeim vannak. Nem látom a jövőt. Nem irányítom a dolgokat. De Uram, nem az a lényeg. Hozom a szívemet. Hozom a szívem megtörtségét. Hozom a fájdalmamat. Hozom a gyengeségemet. Nem csak toppon lehet Istenhez jönni, nagyon is lehet, amikor dolgok esnek ki a kezünkből, amikor össze vagyunk zavarodva, amikor úgy érezzük, hogy nem, hogy toppon vagyunk, hanem legalul vagyunk, és az összes rom az felettünk van, és még nem jutottunk ki a rom tetejéig, és még nem álltunk rá a romra. Ezek a legnagyszerűbb alkalmak, hogy hozzak Istennek, hogy jöjjek hozzá, és hogy adjam a szívemet. Isten, nem is megoldást akarok, téged. Nem is csak változást kérek, téged. Téged, imádatot, mert te vagy a lényeg. Te vagy a lényeg. Te vagy az élet. Te vagy az út, te vagy az igazság. És ez a legnagyobb dolog. Amikor a mi szívünk találkozik Isten szívével, ez a legnagyobb dolog. Amikor eléhozzuk a büszkeségünket. Uram, itt van, büszke voltam, tessék. Uram, itt van, azt gondoltam magamról, hogy vagyok valaki, tessék. Uram, saját utamon jártam, de itt van. Uram, saját módomon próbáltam élni az életemet. De itt van. Akkor ezek kedves áldozatok, egy kedves hódolat, egy jó illatú áldozat, egy megtört szív, egy bűnbánó lelket, te nem vetsz meg. 51. Zsoltár 17. versében. Te nem veted meg. Ez kedves Isten előtt. Úgyhogy Jézusnak is hozhatunk ajándékot. Így van? Általában, amikor beszélünk karácsonyról, beszélünk, hogy Jézus hozott ajándékot. Például ezek 23-26, adjad, fiam, a te szívedet nekem. A te szemeid az én utaimat megőrizzék. Adjad, fiam, a szívedet. Adjad. Adjad a szívemet nekem. Amen. 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 Hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, Urunk. Csak hálásak vagyunk ezért a kijelentésért, amelyet olvashattunk az írásban. A születéseddel kapcsolatosan. És hozzuk ma este a szívünket. Hozzuk ma este a hálaadásnak az áldozatát, és valaki itt ma este, és sokan és többen hozzák, Uram, ma eléd a hálaadás áldozatát. Köszönöm, 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 Uram. Hálát adok. Mindazért, aki te vagy, és mindazért, amit tettél, és teszel, hálát adok. Megelégedett vagyok, Uram. Elégedett vagyok veled. és megelégedett vagyok benned. Elégedett vagyok a te személyeddel, a te ígéreteiddel, a te terveddel. Az én lelkem nyugszik, örvendezik, bízik. Minden rendben van. Minden rendben van. Mert te velem vagy. Köszönöm, Uram. Köszönöm. Aztán mások ma este más áldozatot hoznak, Uram. Egy bűnbánó szívet. Egy büszke szívnek a levetését. Egy beképzeltségnek a levetését. Egy helytelen útnak a feladását. Egy összetört szívet. Uram, bocsánat. Uram, bocsáss meg. Uram, bocsáss meg, hogy mássá tettem mindazt, amit te terveztél. Uram, bocsáss meg, hogy az életemet mássá tettem, mint ahogy te mondtad. Uram, bocsáss meg, elszúrtam. Uram, vétkeztem. Uram, magammal voltam elfoglalva. Uram, önmagammal voltam átitatva. Uram, úgy éltem, mint elefánt a porcelánboltba. Uram, felismerem. Uram, egy megtört, bűnbánó szívemet hozom eléd. Valaki más, Uram, nem látok tisztán, zűrzavaros az életem, a megélhetésem, az anyagiaim, az egészségem, a családom, a házasságom, vagy a gyermekeim. Uram, nem tudom. Nem tudom, nem látok tisztán. Uram, te vagy nekem, te vagy. Te vagy az én világosságom. Te vagy az én pajzsom. Te vagy az én menedékem. Te vagy az én utam. Te vagy az én életem. Uram, az űrzavarban, a romok közt te vagy. Imádunk téged. Ez a szív. Hozzuk eléd. Szívvel jövünk, mint a pásztorok. Szívvel jövünk, mint a bölcsek. És imádunk téged. Még inkább megértjük, hogy ki vagy te, Urunk. Mert láttuk az eseményeket az evangéliumokban, mint ők megértették. És imádunk. És köszönjük. Köszönjük. És nyugszunk.
Jézus ajka mond, hadd legyen Jézus. A viharban dalom, nincs szükségem másra. Nekem az élet ő, csak ő a megmentő, emelt szent nevét minden név fölé, nekem nincs más név, csak Jézus. Hajnalban remény, ad legyen Jézus. kezdet és a vég. Nincs szükségem másra, nincs szükségem másra, nekem az élet ő, csak ő a megmentő. Emelt szent nevét minden név fölé, nekem nincs más név, csak Jézus, nekem élet ő, csak ő a megmentő. Emelt szent nevét minden név fölé, nekem nincs más név, csak Jézus. Nem kell elhagyottan élnem, szívem erős, nem remeg, és a próbák tüzében már enyém a győzelem. Mert van egy név, mit nem felejtek, van egy név, mit hirdetek. Ez a név, csak Jézus. Ez a név, csak Jézus. Ez a név, csak Jézus, nekem az élet ő, csak ő a megmentő. Emelt szent nevét minden név fölé, nekem nincs más név, csak Jézus.
Hányunk felé szolgált az Úr ma? Tudod, mit az imádat? Akkor a lényünket alárendeljük Isten lényének. Ja. Uram, én bízok benned. Én bízok a vihar közepén az imádat. Uram, én nyugszom benned, mikor mindenhol kérdőjelek vannak. Ez imádat. Uram, én elfordulok az utaimtól is. Az utaimtól, amelyen jártam. Itt vagyok. Megfordulok. Megtérek. Uram, itt vagyok. Nincs mit hoznom. Csak egy bűnbánó szívet. Zsoltárok 51:19. Ez gyönyörű imádat. Gyönyörű imádat. Gyönyörű imádat. Egy megtörtés, egy bűnbánó szív. Ez gyönyörű imádat. Uram! Uram! Megszállott vagyok önmagam. Megszállottja vagyok. Uram, itt vagyok. Meg akarom üresíteni magam önmagamtól. Nem akarom, hogy önmagam élete önmagamról szóljon. Ez imádat. Uram, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Ne az enyém, hanem a tied. Ez imádat. Ez imádat. Úgyhogy hagyd legyen ez a karácsony imádatban gazdag, szívben gazdag, mélységben gazdag. Nem csak fogyasztói, hanem megemészük, és jövünk és őrá vágyunk, abban gazdag. Hogyha családok, akiknél akár gyerekek vannak, hogy legyen ez a karácsony más, több szív, Jézus, ámulatos történetek az igében, erről való olvasás és beszélgetés. Csak hagyd mondjam ezt, a gyerekek szeretik, szeretik. Mikor csak felneveljük őket az Úrban, az Úr igéje szerint csak választ adnak rá, hogyha apuka vagy, anyuka vagy, ne hagyd ki, ne hagyd ki. Ne várd meg, amíg felnőnek. Ott van, nálad nőnek fel. Ó, ha segíts nekem, Anna és Jászmin és milyen hercegnők vannak? Hamupipőke, köszönöm, Elza, oké. Tudod? Tudod, mit hidd el, ők csodálatosak a gyermekeknek. Csak azért, mert elvarázsolja őket. De ne engedd, hogy a gyermekeidnek ez legyen a legnagyobb varázslat. A legnagyobb csoda az az Úr Jézus, és ők csak nagyon természetes módon választ adnak erre. Sokszor ők jobban is tudják, hogyha mi eléjük tesszük ezt nagy szeretettel, és nekünk is az a szívünk, akkor választ fognak adni. Oké? Úgyhogy ez csak családoknak, ez csak álmodatos gyermekeinkkel. Hogy legyen ott ez a, ahol a szívünk találkozik Isten szívével. Egész karácsony idején, és aztán az egész életünkben. Mert ezért jött Jézus. Amen.